Sziasztok, Jenny vagyok.
Sziasztok, én Móni.
És ez itt az Ebédszünet Podcast legújabb epizódja, amiben a külső és a belső kontrollról fogunk beszélni.
Szóba kerül az étrend, akkor leggyakrabban csak a nyersanyag válogatás, az egészséges, az egészségtelen ételek, a megfelelő adagnagyságok, a követendő szabályrendszerek, a mit szabad, mit nem szabad dolgok merülnek fel. És így talán nem véletlen, hogy jó pár évvel ezelőtt még mi is ezekre fektettük a hangsúlyt az epizódok során. De egy étrend tényleg csak ennyiről szólna, és nincs ez az érzése az embernek ilyenkor, hogy valami kimarad ebből? És akkor így mi is lehet az, ami kimarad, és aztán, ha az ember elég sokat gondolkozik ezen, akkor rájön arra, hogy hát mi vagyunk azok, akik kimaradnak ebből a képletből. Hiszen sajnos ma már teljesen alapvetőnek vesszük, hogy ezernyi elérhető és feldolgozandó információ vesz körül minket, így szinte minden döntésünket külső információkra, szabályokra, tanácsokra szeretnénk alapozni, ezeknek szeretnénk megfelelni, ezek közé szeretnénk valahogy beszuszakolni magunkat, mert úgy gondoljuk, hogy ezt így kell.
Tehát mondhatjuk, hogy mára már úgy rendezkedtünk be, hogy a figyelmünk szinte csak kifele irányul. Mi magunk viszont elveszünk a külső és fokozatosan belsővé tett vélt vagy valós elvárások hajszolásában, a tökéletesen egészséges táplálkozásban, az internetről és mindenhonnan ránk zúduló nyomásban. Így szeretnénk ebben az epizódban megmutatni, mit tehetünk azért, hogy teljes körön támogassuk az egészségünket a valós szükségleteink felismerésével, tiszteletben tartásával és kielégítésével. Hogy mennyi mindent tehetünk valóban magunkért, miközben felhagyunk a nem létező tökéletesség, a külső elvárások üldözésével, ami helyett érdemes inkább a megfelelő irányba fordítani a figyelmünket, hogy elkezdhessünk hallgatni a megfelelő információforrásokra, így válva a saját szakértőnké.
Már itt az elején jó, hogyha bedobunk néhány kérdést, amin érdemes elgondolkodni. Egyrészt érdemes megfigyelni az első reflex választ, aztán utána meg jobban belegondolni, hogy de hát mégis miért az a válasz, meg mi lehet erre a valós válasz, és egyáltalán hogy jön majd ez ide. Például, hogy el tudnátok-e képzelni azt, hogy az interneten kerestek rá, hogy megtankoljátok-e ma az autótokat, mielőtt elmentek vele mondjuk Pestről a keleti határhoz. Képzeljétek csak el azt a helyzetet, hogy leragasztjátok az üzemanyag szintjelzőt az autóban, és mostantól minden egyes keddi napon 50 liter üzemanyagot tankoltok az autóba, mert valaki azt mondta, hogy ő is úgy szokta, és az internet szerint ennek az autónak amúgy is olyan az átlag fogyasztása, hogy ennyi kell neki. Igen ám, de eközben van olyan hét, hogy csak 3 alkalommal elugrotok a 2 sarokra lévő boltba, aztán van olyan hét, amikor a külvárosból a hét minden napján autóval mentek dolgozni a forgalmi dugókkal teli belvárosba, aztán lesz olyan hét is, amikor csak hétvégén használjátok az autót, de leugrotok vidékre a rokonokhoz. És akkor itt felmerül az, hogy elvárnátok az autótoktól, hogy így is mindig ugyanolyan megfelelően elvégezze a feladatát, hogy mindig legyen miből működnie megfelelően, és mindig bele tudjátok-e tankolni azt az 50 liter üzemanyagot. Vagy esetleg ehelyett alapvetőnek veszitek azt, hogy az adott járműüzemanyag szintjelzései alapján tankoltok, tehát a valós, adott, itt és most kialakuló szükségleteit fedezitek ahhoz, hogy használni tudjátok.
Esetleg el tudnátok-e képzelni azt, hogy interneten kerestek rá, hogy hány óránként kell feltölteni a mobilotokat, ahelyett, hogy ránéznétek, hogy áll a töltöttsége. Feszülőhólyag esetén elmentek a mosdóba, vagy megkérdezitek a szomszédot, hogy ő mikor jár. Gondoljuk, hogy ezekre mindenkinek az az első válasza, hogy megnézi az autó egyéni jelzését, a telefon egyéni jelzését, és a vezetési ingert sem mások alapján dönti el jellemzően. Na de miért lenne ez másképp, ha rólatok és az étkezésétökről van szó? Azzal kapcsolatban miért a külső információk az alapvetőek?
Persze nagyon jól tudjuk, hogy a saját belső információnkra hagyatkozás, a valódi belső kontroll kialakítása ettől még sokak számára teljesen elképzelhetetlennek tűnhet egyelőre, hiszen a minket körbevevő környezet, beleértve a diéta mentalitást, a diéta kultúra hatását is, sokat tesz azért, hogy elveszítsük a magunkba és a testünkbe vetett bizalmat. Gyakran hozzászokunk önmagunk elhallgattatásához. Elnyomjuk a gondolatainkat, az érzéseinket vagy a szükségleteinket. Ez a folyamat valószínűleg sok esetben már a kamaszkor sérülékeny időszakában elkezdődik, amikor megjelenik a testtel való elégedetlenség, és nagyon nagy mértékben ott van a társadalmi nyomás is, és sajnos az a tapasztalatom úgy, hogy ez egyre korábbra tevődik, egyre kisebb gyerekek érzik magukon a társadalmi nyomást, hogy nekik nem kéne hurkás kar, hurkás comb, nagyobb pocak.
Igen, tehát jellemzően már a kisiskolások is, vagy akár még kisebbek.
Pedig fontos, hogy a gondolatok, az érzések, vagy a belső információk alapján felismert szükségletek kifejezése meghatározó aspektusa az egészséges evési magatartás formáknak, tehát nagyon-nagyon fontos lenne a mindennapjainkban.
Velünk született képesség az, hogy döntéseket tudunk hozni a belső információink figyelembevételével. Viszont az, hogy ez a képesség aktív része sem marad-e a mindennapjainknak, függ a környezetünktől, beleértve a családot, a barátokat, valamint függ a súlystigmának és a diétakultúrának való kitettségtől. Gátolhatja ezt a képességet a nem elfogadó és vagy merev étkezési szabályokat felállító környezet, ahol nem veszik figyelembe az egyén belső tapasztalatát, például az éhséget és a jól lakottságot. Olyanokra gondolok például, hogy nem teszedsz magadnak, hanem már szedtek neked, és akkor neked azt mindet meg kell lenned akkor is, hogyha már azt mondod, hogy nem vagy éhes, vagy még éhes vagy, de azt mondják, hogy hát annak elégnek kellett volna lennie neked. Amikor az emberek arra ösztönöznek másokat, hogy legyenek kritikusok a testükkel, akkor a külső megjelenésük szabályozása érdekében, amit ugye nagyon sokszor, nagyon erősen összekapcsolnak az egészséggel is, ezek az emberek megtanulnak a testükkel való kapcsolatot megszakítva enni, ahelyett, hogy odafigyelnének a testi jelzéseikre.
Annak ellenére, hogy elég sok kutatás bizonyítja azt, hogy a fogyókúrák 95%-a kudarcba fullad. Itt a kudarcba fulladás alatt azt kell érteni, hogy a fogyókúra után vagy az eredeti testtömeget újra visszaszerzi az adott fogyókúrázó, vagy akár az eredeti testtömegénél magasabb testtömeg alakul ki nála. Szóval ennek ellenére, hogy ez 95%-ban megtörténik, az emberek hajlamosak magukat hibáztatni a kudarcért a fogyókúra hibáztatása helyett. Ez pedig nagyban közrejátszik abban, hogy nem a külső, tehát a nem rólunk szóló információkban kezdünk el kevésbé bízni, hanem a saját belső információnkban, és azokkal kapcsolatban érezzük azt, hogy nem megfelelőek, nem valid információk, nem lehet hinni bennük. Hiszen azt gondoljuk, hogy velünk van a baj. Ironikus, hogy a diétákkal kapcsolatos magas kudarcarány ellenére nem a fogyókúrázás folyamatát okoljuk, hanem meg vagyunk győződve azzal kapcsolatban, hogy velünk van a hiba, hogy mi vagyunk akaratgyengék például, mi nem voltunk elég kitartóak.
Az nem lehet, hogy éhes vagyok, hiszen most ettem egy salátalevelet. Vagy azt mondjuk magunknak, hogy az nem lehet, hogy fáradt vagyok, mert hogy nekem bírnom kéne akkor is, hogyha messze nem ettem eleget.
Igen, tehát ez nagyon gyakori lehet, nagyon-nagyon sokaknál felmerülő probléma, és ez a probléma már amúgy a diéta kultúrának a gázlánk hatása. És így idővel egy végeláthatatlan ördögi körbe kerülhet az ember, amivel egyre romlik az önbizalma, és egyre kevésbé hagyatkozik majd a számára valóban megfelelő információkra.
Mivel már többször elhangzott a diétakultúra kifejezés, Mónival megegyeztünk abban, hogy erről fogunk majd készíteni egy külön epizódot, hogy pontosan akkor mit értünk diétakultúra alatt, és mi a probléma ezzel az egész intézménnyel. Van az Egészség minden méretben című könyv, amit én nagyon szeretek, picit fenntartásokkal szoktam ajánlani, de egyébként egy nagyon jó kiadványról van szó. Angol nyelven elérhető, szerintem ezt még nem fordították magyarra. De az a lényeg, hogy ebben van egy kifejezés, a restrained eater, ami valami olyasmit jelent lefordítva, hogy ilyen visszatartó, korlátozó, visszafolytó evő. Vagyis ez az az ember, aki a testtömegét próbálja kontrollálni, de közben nem bízik a testében. Gyakorlatilag én azt gondolom, hogy az idézőjeles tipikus fogyókúrázó, aki az akaraterejével próbálja kontrollálni a táplálékbevitelét, elnyomva a teste jelzéseit. És mivel nincsen belső jelzés, így sokkal sebezhetőbb lesz a külső hatásokkal szemben. Ahogy a könyvben írja, ha csak nem zárod be magad a szekrénybe, akkor folyamatosan ételekkel vagy ételek képeivel fogsz találkozni, hogy ezt nem szabad elfelejtenünk, hogy a reklámipar az nagyon-nagyon hatalmas mennyiségű pénzeket emészt föl, és mindenhol arra akarnak ösztönözni, hogy fogyassz még, és nincs ez másképp az ételekkel sem. És amikor ezek az ingerek beütnek, akkor igenis meg fogod rendelni azt a pizzát, meg fogod enni a táblacsokit, még akkor is, ha egyáltalán nem is voltál éhes. Ilyenkor jönnek elő a felborult a diétám, akkor minden mindegy alapon már megeszek mindent, ami a hűtőben vagy a kamrában van jellegű szituációk. Arról nem beszélve, hogy az érzelmek, mint a szorongás, a düh, a félelem vagy az izgatottság, esetleg mondjuk az alkoholfogyasztás, kiváltják ilyen esetekben a túllevést. Amíg a dolgok jól mennek, addig egy ilyen típusú visszafolytó, elfolytó evő képes fenntartani a diétáját, de ha bármi áramlik, vagy változás van, akkor borul minden. És mivel pont a saját testük jelzéseit nyomják el, ezért gyakorlatilag a természetes féket iktatják ki a rendszerből, ami megakadályozná a túllevést. A fogyókúraipar szereti elhitetni, hogy ilyenkor az akaraterővel van a gond, pedig a kutatások alapján is baromi erős a fogyókúrázókban. A gond azzal van, hogyha nincs belső jelzés, mert megtanultuk évek vagy akár évtizedek alatt elnyomni, és akkor nincsen mihez viszonyítani, és bűntudattal totál védtelenül állunk a világban, miközben mindenhonnan ömlik ránk az, hogy mit kellene vásárolnunk, ennünk, éreznünk, fogyasztanunk.
Hogy picit az alapoktól induljunk ezzel kapcsolatban, még így fontos kiemelni azt, mert szerintem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokszor nem gondolunk ebbe bele, hogy ha megfelelő ellátásban és gondoskodásban részesülünk, akkor kisbabaként megtanuljuk a környezetünk reakciói alapján, hogy bizonyos kellemetlen érzés, például az éhségünket jelzi, más kellemetlen érzés a fáradtságunkat, hiszen megfelelően reagálnak a szükségleteinkre, ezzel tanítva minket is. De miközben egyre jobban megismeri a gyermek a teste belső jelzéseit, ellentmondásos kulturális üzeneteket kap arról, hogyan kellene éreznie magát a testével kapcsolatban. Ilyen lehet például az a helyzet, mikor az ő pocakja cuki, imádnivaló, megpuszilgatnivaló, csodálatos a környezete szerint, míg azt tapasztalja, hogy ha a saját hasukról van szó, akkor egymás között arról dumcsiznak, hogy fú, mekkora, milyen formájú, milyen stria van rajta, milyen csík van rajta, miért nem és úgy, és semmilyen kocka nincs rajta, és a milyen undorító, és milyen ócsárolni való, és azt a következtetést vonják le ebben a beszélgetésben, hogy akkor erre az lesz a megoldás, hogyha a saját szükségleteimet nem elégítem ki, korlátozom, és megpróbálom ezzel durván alakítani a testemet, ami csak akkor nem szerethető, hogyha már felnőtt vagyok, de mert a kisbabáé milyen cuki, de nekem viszont egy ideálnak kellene megfelelnem, és így valószínűleg fel se tűnik senkinek, hogyha így nem néz egy picit tudatosabban rá, de hihetetlen ambivalens információkba nőhetünk bele akár már icipici gyerekként is.
És aztán innen Sokan fejlődünk az önön szükségleteinket, a belső információink alapján kialakított kontrollunkat világszínvonalon figyelmen kívül hagyó felnőttekké, pontosan úgy, ahogy ezt a szűkebb és tágabb környezetünk tanította nekünk, akarva akaratlanul, leginkább akaratlanul. Pedig a testünk különféle jelzéseket küld számunkra, de minket csak az érdekel, ami nyak felett történik, csak a fejünkben lévő zajra figyelünk, és kizárjuk a belső tapasztalásaink másik 95%-ának a zaját.
Nagyon szeretem ezt a példát, úgyhogy mindenképpen be is hoznám ebbe a részbe, hogy a születésünktől fogva minket érő 1001 információ, az önismeret, a határhúzás, stb. Esetén nagyon-nagyon jól használható a kert metafora. Képzeljük el, hogy születésünk napján a miénk lesz egy kis termékeny, gazdag és teljesen egyedi földdarab. Majd a család és a társadalom azonnal elkezdi beültetni, és gondozza a kertünket addig, amíg nem leszünk elég nagyok ahhoz, hogy átvegyük a feladatot. Jó esetben a környezetünk és a társadalom átadja utána nekünk ezt a feladatot, amikor már képesek vagyunk, hogy valóban mi gondoskodjunk róla, és nem próbál folyamatosan beleszólni abba, hogy mit csináljunk. Ez egy plusz nehezebb eset, hogyha még utána is teljes értékű felnőtt emberként megpróbálnak beleszólni ezekbe, de ez már egy másik határhúzás terület, de jó esetben ezt csak addig teszik, amíg nem tudjuk átvenni a kormányt ezen a téren. Aztán sok-sok mindenen túl elültetésre kerülnek, ebben a korai gyerekkorban, meg késői gyerekkorban, különböző magatartásminták, gondolatok, elvárások, információk, ideálok az étkezéssel és a testünkkel kapcsolatban, vagy akár a testünk működésével kapcsolatban is. És megtanítanak, hogy szerintük hogyan kellene elvileg gondozni a mi saját kis kertünket.
Nagyon fontos viszont, hogy ezeket nem mi választottuk, nem mi döntöttünk, hogy mi legyen benne, hogyan gondozzák, mi a megfelelő neki, milyenek a folyamatosan változó szükségletei. Így bekerülhettek nem odavaló, kártékony, mérgező növények is. Ezután sajnos viszont ránk vár a feladat, hogy kigyomláljunk, megfelelő irányba fordítsuk a figyelmünket, és hasznos növényeket ültessünk a saját egyedi kertünkbe, majd a valóban számára megfelelő gondozást biztosítsuk a folyamatosan változó körülményeknek, szükségleteknek megfelelően. Most az jutott eszembe még, hogy megint jól rátettük a nyomást a szülőkre.
Igen, pár perccel ezelőtt eszembe is jutott, hogy ezt valahova be akarom szúrni, hogy ez nem arról szól, hogy a szülők hibásak, hogy a felmenők hibásak, hogy a előttünk lévő generációk hibásak. Nem, ők is áldozatok. Tehát itt igazából jellemzően, ha nagyobb, tehát hogy messzebbről nézünk rá ezekre a helyzetekre, akkor igazából a szűk egyén, a szűk populáció, a szűk család, ahonnan nagyon sok információt kapunk, igazából az ő mondhatni káros információik, amiket ők továbbadnak nekünk, rájuk ugyanúgy károsak, és ugyanúgy problémát jelentenek nekik, és ők az ilyen típusú üzeneteknek ugyanúgy áldozatai, tehát nem arról van szó, hogy mert a szülők gonoszak voltak, és direkt tönkre akartak minket tenni ambivalens információkkal, meg nem arról van szó, hogyha valaki felismeri magában, hogy te jó ég, én is mondtam már ilyen mondatokat a gyerekemnek, akkor nem arról van szó, hogy te most direkt gonosz akartál lenni a gyerekeddel, és direkt hibázni akartál, és direkt ambivalens kapcsolatot akartál kialakítani számára az ő testével, hanem egyszerűen csak téged is elért ez a neked is ártó gondolkodás, és egyszerűen az ember csak is sodródik a legtöbb esetben ezzel az árral, és fel sem tűnik, hogy őt eszközben bántja, és hogy ezek az információk aztán ugyanúgy bántóak lesznek azok számára is, akiknek aztán továbbadjuk.
Igen, meg az, hogy nem is szándékosan történik a továbbadása ezeknek a dolgoknak. Elég csak például arra a képre gondolni, mikor anyuka áll a tükör előtt, és így fitymálóan méregeti magát, vagy akár még oda is szól a saját testére valami csúnyát, és ezt a gyerek látja és hallja.
Vagy akár az anyuka nem is saját magára teszi, hanem anyuka egyikon a, nem tudom, anyukára apuka mondja, vagy anyukának a saját apja mondja ezt, épp a gyerek szemszögéből nézve a nagyapa, vagy bármi, tehát azért ez egy baromi összetett, komplex és nehéz problémakör.
Igen.
Ez a folyamat nem csak az egyedi, egyéni szükségletek valódi megismerésében játszhat fontos szerepet, hanem segít az étkezés és a test esetén is meghúzni a szükséges határainkat. A szükségletek megfelelő kielégítése, valamint a megfelelő határhúzás a valóban rólatok szóló döntéshozatalokon keresztül, a kontroll kialakításán túl nagyban szerepet játszhat a komplex egészség támogatásban is, hiszen hatással lesz a test egészséges működésére, a mentális egészség támogatására, például a megfelelő stresszkezelésre, és igenis nagyon-nagyon-nagyon nagy szerepet játszhat az egészséges társas kapcsolatok kialakításában is, például, hogy elmerek menni a barátokkal egy közös esti pizzázásra, mert nem fog szorongást okozni, mert nem érzem úgy, hogy most akkor a külső információk szerint én valami rosszat csináltam, és akaratgyenge voltam, mert ettem egy pizzát.
Elég sokat emlegettük már a szükségleteket, így nem árt, hogyha röviden még kiterünk a Maslow-piramisra és az interoceptív tudatosságra. A Maslow-piramis az emberi szükségleteket ábrázolja. Tudom, hogy már azért több szempontból támadható, meg azért itt vannak mindenféle reformálási dolgok, de azt gondolom, hogy azért az alja az mégiscsak nagyon jól ki van találva. A fiziológiai szükségleteinkhez tartozik például a vizelés, a táplálkozás, a szex, az alvás, a levegővétel, amely szükségleteink kielégítésének biztosítására a szervezetünk megfelelő jelzőrendszer dolgozott ki, azaz jelez, hogy mikor kezdjünk el egy ilyen folyamatot, és mikor fejezzük be. Ahogy a piramis mutatja, ezek a fiziológiai szükségletek az alapjai az összes többinek, amik mi magunk vagyunk. És ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ösztönlények vagyunk, és hogyha nekünk nincsen kielégítve valami szükségletünk, akkor megyünk, és ott adjuk a munkahelyünket, a párunkat, a gyerekünket, mert hogy nekünk éppen enni kell, vagy aludni kell, vagy inni kell. De aki próbált már mondjuk bárhogy funkcionálni, alváshiánnyal, vagy úgy, hogy éppen nem tudott enni, és baromi éhes volt, azt tudja, hogy egész egyszerűen az embernek nem működik az agya, meg nem működik a teste. És csak arra az egy dologra tud gondolni, hogy mikor jut végre el az ágyáig, mikor jut végre kajához, mert onnantól kezdve így lekapcsol a többi.
Ha már így, hogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ott hagyja az ember a párját, mert éhes, amúgy hozzáteszem, a párom nagyon jól jár azzal, hogyha ott hagyom őt, amikor nagyon éhes vagyok, mert teljesen normális, ha az ember nagyon megéhezik, mert nagyon sokáig halogatja az alapvető szükségletének a kielégítését, akkor tök alapvető és normális, hogyha a Snickers reklámos szörnyé válik, mert egyszerűen a szervezet működéséhez kell az, hogy megetessük. Tehát, ha nem etettük meg, akkor nem fog úgy működni az idegrendszerünk, meg semmi. Tehát jó az, ha elmegyünk, eszünk, mert akkor nem a párunkat fogjuk épp megenni éhségünkben, úgyhogy igen. Nagyon jók vagyunk ösztön elnyomásból, de azért nagyon sok ilyen alapvető, úgymond ösztönös szükséglet kielégítés azért sokat segít abban, hogy funkcionáljunk megfelelően és elviselhetően saját magunk és mások számára. Úgyhogy nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a kielégítetlen szükségleteink azért úgy hajtanak minket, nem gonoszságból, hanem mert életben akar tartani minket a szervezetünk. Tehát ilyen cuki, kedves kis tervei vannak velünk általában. És ez azt jelenti, hogy arra vágyunk, amit épp nem kaphatunk meg, mert van ott egy kielégítetlen szükségletünk, és így sokszor akár akármit és bármit hajlandóak vagyunk megtenni annak érdekében, hogy csökkentsük a kielégítetlen szükségletek miatti nélkülözés érzését. Ez nem azt jelenti, hogy azonnal képesek vagyunk bármit és akármit megtenni érte, hanem ez jelentheti azt, hogy 3 hónap elnyomása és korlátozása után borul a bili, és úgy tűnik, hogy kontrollálhatatlanul képesek vagyunk bármit és akármit megtenni érte, ami igazából csak annyi, hogy túl sokáig kontrolláltuk azt, és nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem vagyunk képesek kontrollálni azt a dolgot. Tehát, hogyha nem az adott szervezet fiziológiás szükségleteit elégítjük ki, akkor most beszéljünk akár étkezésekről, akkor nem lesz meg a megfelelő alap, és ezáltal a többi szükségletünk, amik mik vagyunk, a életünk többi része is labilissá válhat, és problémákba ütközhet. Akár így, amit már Jenny, te is említettél, hogyha kialvatlanok vagyunk, akkor akár mondjuk egy számunkra élvezetes, a munkánkban egy élvezetes kreatív projektet sem fogunk tudni olyan jól elvégezni, mert nem lesz hozzá energiánk, mert nem leszünk kipihentek hozzá, hogy oda tegyük magunkat, és egy amúgy tök jó kreatív munkaprojektben érezhessük az önmagunk megvalósítását. Mondjuk, mert folyamatosan arra gondolunk, hogy de jó lesne már beesni az ágyba és aludni egy nagyot.
Igen, és egyébként, ha pont az alvás témánál maradunk, akkor ott is nagyon gyakori, hogy a sikeres emberek ennyi órát alszanak, a sikeres emberek ekkor kelnek föl, meg a te életkorodban ennyit kellene aludni papíron, miközben azt is tudjuk, hogy a férfiak és a nők alvási szükséglete is különbözik, pláne még, hogyha ezen belül megnézzük az egyéni eltéréseket, tehát nem lehet papírforma szerint aludni, és elvárni azt, hogy mi azzal tökéletesen tudjunk funkcionálni. És itt jön képbe egyébként a másik kulcsfogalmunk, az interoceptív tudatosság, ami az egyik legalapvetőbb formája a kapcsolódásnak saját magunkhoz, amellyel képesek vagyunk észlelni a testünkben keletkező fizikai érzeteket, és az ezekhez kapcsolódó belső jeleket, szükségleteket. Ezek közvetlen tapasztalatok, jelen pillanatban fennálló érzetek, amik itt és most zajlanak. A megfelelő kapcsolat a tested jelzéseivel lehetővé teszi, hogy felismerd a saját szükségleteidet. Egyszerűen, ha feszül a hólyagunk, akkor azt észrevesszük, és elmegyünk könnyíteni magunkon. Ha már leragadnak a szemeink, akkor jó esetben lefekszünk aludni, hiszen ezek az érzetek a biológiai szükségleteinket jelzik nekünk. Ha pedig már mondjuk korog a gyomrunk, akkor eszünk valamit. Vagy legalábbis így kellene lennie, de ahogy eddig beszéltünk róla, sok esetben ebbe már nagyon sok minden belezavarhat.
Na de akkor mi, vagy ki által legyen kontrollált, szabályozott egy étrend? A megfelelő irányból vett információk alapján úgy lehet egy tudatos, szabályozott, rendezett étrendje valakinek, vagy étkezési szokásrendje, hogy többek között újra megtanulja például a szervezetének a jelzéseit észlelni, értelmezni, amikre, mint belső kontrollként támaszkodhat, ezzel szabályozva például az étkezéseinek az időpontját, mennyiségét. Tehát saját magatokra szabva mindig az itt és most információk lesznek a lehető legjobb kiindulási alapok, amiben nagyon fontos lehet, vagy fontos, meg furcsa belegondolni, mert szerintem olyan időket élünk, amikor a lehető legügyesebbek vagyunk abban, hogy vagy épp a múltban vájkálunk folyamatosan, vagy már a jövőben vagyunk, hogy akkor mit, mikor, hogy kell megcsinálni, kinek, mikor, mit kell bevásárolni, akkor kedden mi a program, szerdán mi a program, mit felejtettem el, mi jön, és valahogy a jelenben létezésben szerintem egyre rosszabbak vagyunk sok esetben, úgyhogy érdemes kicsit néha, vagy hát inkább minél gyakrabban lehorgonyozni egy picit, és visszavickelni a létezésünkben, hogy ne legyen az, hogy valahogy így olyan módon maradunk le az életünkről, hogy az adott történésekre sose figyelünk, mert épp a figyelmünk mindig 3 nappal korábban, vagy 3 nappal később jár épp. Mert ez amúgy pont egy olyan dolog, ami ugyancsak szerintem az egészség mindhárom aspektusában lényeges lehet, mert a test egészségében sokat segíthet az, hogyha észrevesszük, hogy itt és most hogy van a testünk. A mentális egészségünknek jót tesz, hogyha nem szorongunk épp a múlt és a jelen vagy a jövő miatt, hanem észre tudjuk venni azt, hogy most itt a jelenben mi történik velünk, és hogy lehet, hogy épp a jelenben nem is vagyunk olyan veszélyben, ami miatt aggódnunk kéne, és a szociális jólétünk szempontjából is jobban meg tudunk élni egy baráti találkozót, hogyha miközben beszél hozzánk a barátunk, nem azon filózunk, hogy holnap nem tudom, mit fogok reggelizni, vagy milyen munkáim vannak, hanem meg tudom őt hallgatni, és feltűnik, hogy mit mond, és tudok kapcsolódni hozzá. És hogy így visszakanyarodjak az étrendhez, mindez segíthet javítani a kapcsolatotokon az ételekkel és a testetekkel, vagy akár mások testével, amik segíthetnek akár egy megfelelő nyersanyag válogatásban is, ami nagyon furcsán hangozhat, de szerintem lesznek erről majd még epizódjaink, hogy mit is jelent ez, hogyan tudunk jobb nyersanyag válogatást kivitelezni a mindennapjainkban, ha jobb a kapcsolatunk a testünkkel, meg mások testével. És hát így alakíthatók ki a biztos alapok az étkezési szokások terén, amikre aztán tovább lehet építkezni, végül elérve egy rátok szabott, egy mindenkinek saját magára szabott, rugalmas, egyedi, tudás által szabályozott étrendet, életmódot, ami így nem teher, hanem támogatás lesz az élet mindennapjai során, segíteni fog abban, hogy jól érezzük magunkat, hogy jól működjünk, és mindennek köszönhetően a mindennek alatt értem azt, amikről szerintem még egy csomó külön-külön epizódot fogunk gyártani, mert nagyon-nagyon kifejtendő területeket érintettünk, így éppen, hogy most ebben az epizódban. De szóval mindezeknek köszönhetően ezek során ti lehettek a saját magatok szakértői, és így ti lehettek a kormányosok, ti lehettek a tudatos szabályozók, amivel fejlődhet a magatokba vetett hitetek, bizalmatok, és sokkal-sokkal-sokkal könnyedebben alkalmazkodhattok a változó mindennapokhoz, mert tudjátok azt, hogy képesek vagytok az adott helyzet alapján jó döntéseket hozni.
És nagyon reméljük, hogy az epizód után, ha legközelebb azt halljátok, hogy érdemes figyelni a testetek jelzéseire, akkor nem az lesz, hogy rávágjátok, hogy jaj, ha én figyelnék, akkor én egész nap csak csokit ennék. Mert most már tudjátok, hogy ez azért nem pont így néz ki. És igen, mindenképpen tervezünk folytatást, vagy lehet, hogy inkább folytatásukat ennek a résznek. És nagyon szeretnénk, hogyha megírnátok a kérdéseiteket, észrevételeiteket, esetleg azt, hogy melyik részét fejtsük ki jobban. Ezt megtehetitek elvileg a Spotify-on, és most már van egy új funkció, hogy az epizódokhoz tudtok kérdéseket írni, amit mi elvileg látunk azon a felületen, ahol feltöltjük a podcastet, úgyhogy ez egy opció, vagy írhattok az Ebédszünet Facebook csoportba, de az Ebédszünet podcast Hitelesen a táplálkozásról nevű Facebook oldalra is, ahonnan egyébként tovább tudjátok osztani ezt a részt, és akkor ti is tudjátok terjeszteni az igét, hogy ne csak a külső kontrollra hagyatkozzunk.
Amúgy én látom a lehetőséget, vagy én nem tudom, szerintem nagyon izgalmas lenne olyan módon picit újraéleszteni az árt csoportot, hogy az adott ilyen árnyaltabb, szürke 50 árnyalata epizódjainknál, amik most készülnek, hogy aki úgy érzi, hogy vállalja, meg szeretné, meg szívesen tenni, hogy így behozza a saját tapasztalatait, nézőpontjait, bizonytalanságait, akár az adott témával kapcsolatban, és így elindulhatnak esetleg egy picit így beszélgetések ezekről a témákról, mert mivel tényleg ez kevésbé ilyen nagyon fekete-fehér témák, ezért talán egy csomó érdekes élettapasztalatot gyűjthetünk össze, ami szerintem izgalmas lehet a
Igen, amiatt is, meg amiatt is, hogy akkor mi is látnánk, hogy mik azok a területek, amikre jobban érdemes fókuszálnunk, és akár egy vagy több különálló epizódot is készíteni ezekről.
Vagy hogy akár sikerült-e úgy átadnunk ezeket az információkat, ahogy
Igen.
akartuk, és hogy nem voltak esetleg félreérthetőek, tehát így ilyen téren
Igen,
is
igen.
ez egy jó opció lehet esetleg.
Úgyhogy várjuk mindenhol a visszajelzéseiteket. Ha pedig esetleg úgy döntöttetek, hogy szeretnétek hozzánk jönni konzultációra, akkor Mónit a diétestanácsok.hu, engem pedig a toleransdietetikus.hu weboldalon tudtak megtalálni. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket! Találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!
Sziasztok!